Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 13. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképp? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára, hogy ne mondja ellenségem, legyőztem őt. Háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok, mert én a te kegyelmedben bíztam. Örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk téged ezen a mai reggelen is. Hadd magasztaljunk téged, ami nagyszerű és egyedül álló megváltónkat. Hadd hódoljon neked a mi szívünk. Hadd valljuk, hogy köszönjük néked, hogy szeretnék bennünket. Hadd hirdessük el nem csak néked is, hanem másoknak is, hogy jó nékünk a te szeretetedben örvendezni. Ó Úrunk, köszönjük néked azt, hogy nem bűneink szerint bánsz mi velünk, hanem a te érthetetlen irgalmasságod és jóságod szerint. Köszönjük néked, hogy örökké való a te jóságod, a te irgalmasságod mi fölöttünk. Már akkor így viszonyultál hozzánk, mikor meg sem születtünk még erre a földre. És köszönjük, hogy amikor megszülettünk, akkor is ezzel fordultál hozzánk, és légy áldott, hogy az örökké valóságban is így találkozhatunk majd veled. Légy áldott, Úrunk, azért, hogy a te szeretetedben, jóságodban, irgalmasságodban megnyugodhat a szívünk. Köszönjük te néked, Úrunk, most a Golgotai keresztedet, ahol legvilágosabban kijelentetted ennek az egész világnak, de nékünk is, hogy szeretsz bennünket. Hiszen azért haltál meg, hogy ne kelljen elkárhoznunk, ne kelljen a pokolba jutnunk, hanem a menny a miénk lehessen, és veled lehessünk örökkön örökké. Kérünk most arra, Úr Jézus, hogy a te irgalmas szereteteddel, a te jóságos szereteteddel legyél közöttünk, és szólíts meg bennünket ezen a vasárnapon is. Engedd, hogy meghallhassuk a hangodat, megérthessük a te üzenetedet. Kérünk téged arra, hogy szólj úgy, ahogy most arra kinek-kinek közülünk szüksége van. Hadd köszönjük meg, Úrunk, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban is, és köszönjük, hogy nem csak mi lehetünk most itt együtt, hanem országszerte, sőt világszerte keresztjének megállhatnak előtted, és örvendezhetnek néked. Örvendezhetnek a te szeretetedben, és magasztalhatnak néked téged. Kérünk, légy közöttük is, szent lelked által. Áld meg őket is, akiknek nagy seregébe te kötöttél. Te olvasztottál be bennünket. Köszönjük néked azt, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket, neved dicsőségére. Ámen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 171. dicséretünknek az első versét, a 171. dicséretünk első versét, ami így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki. Mózes első könyvének 39. részében a második vers így hangzik: és az Úr Józseffel volt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon azzal foglalkoztunk, hogy Józsefnek milyen igazságtalanságokat kellett elszenvednie az életében, illetve azzal, hogy hogyan reagált ezekre az igazságtalanságokra, és azt is megnéztük, hogy hogyan nem reagált az igazságtalanságokra, illetve megláthattuk, megérthettük azt, hogy arról, hogy ő az igazságtalanságokat el tudta hordozni, és nem rosszul reagált az igazságtalanságokra, hanem jól, ennek a titka az volt, hogy az Úr vele volt. És József is az Úrba kapaszkodott hitáltal. Majd kicsit más oldalról nézzük meg az életét, Józseffel a keserűségek szempontjából foglalkozunk. Már egy kicsit furcsának tűnik ez, mert József életét, ha elolvassuk, akkor egyáltalán nem támad az a benyomásunk, hogy ő egy ilyen megkeseredett ember lenne. Sőt, éppen ellenkezőleg. Viszont ha magunkra nézünk, vagy a családjainkra, vagy a környezetünkre nézünk, akkor nagyon sok megkeseredett embert lehet látni. Nagyon sok megkeseredett embert lehet látni, és akkor itt akkor szembeállítjuk a kettőt, Józsefet és a mai embereket. József nem egy megkeseredett ember, ma viszont egy csomó megkeseredett ember van. Hát, hogy lehet, hogy a mai emberek megkeseredettek, és ő meg nem volt megkeseredett ember? Egy kicsit ezt a témakört kellene most átgondolnunk. Először is, testvérek, azon gondolkoztam el, hogy mi áll a keserűség mögött. Nagyon sok mindent lehetne itt nyilván felsorolni. Olyan dolgokat, amiket József is, hogy így mondjam, ismerhetett, megismer a mai ember is. Én a keserűség hátteréből néhány dolgot szeretnék így felemlíteni. Először is a csalódásokat. A csalódások sokszor vezetnek keserűséghez. Csalódik az ember a lelkészben, és akkor olyan keserű lesz a szája, íze, a szíve. Csalódik a hívő testvérekben, akikkel a gyülekezetben együtt van. Csalódik a munkatársaiban. Csalódik az ember barátjában, vagy barátnőiben. Csalódik az ember a férjében. Csalódik a feleségében. Szülő a gyerekbe, gyerek a szülőbe. Keserűség támad ezekből a csalódásokból. József is ismerte ezeket a csalódásokat, hiszen nyilván csalódást jelentett neki, amikor megy a testvérehez, és a testvérei fogják, és na, dobjuk be a kútba, majd csinálunk vele valamit. És hiába esedezik, könyörög nekik, csak nem esik meg a szívük rajta, hanem ott bedobják a kútba, elmennek kenyerezni, aztán utána, mire visszatérnek, addigra már midiániták kihúzták a kútból, azt eladták az izmálitáknak. Na hát az is egy csalódás lehetett Józsefnek, mert hogy el tudjuk képzelni, hogy ott abban a ciszternában lent volt, és akkor megjelent két marcon a pofa, lenézett. Na, Józsefnek kicsit felderült az arca, hogy valaki végre meghallotta a kiabálását, segélykérését, és aztán előkerítenek valami kötelet, lebocsátják neki, és gondolja, na most megmentenek. Kihúznak a kútból végre. Na, de mikor fölhúzzák, milyen csalódásban volt része, hogy még arra sem volt ideje, hogy segélyért kiáltson, mert mindjárt elkapták, megkötözték, és azonnal eladták egy rabszolgakereskedő karavánnak. Hát ez is egy elég csalódás lehetett. Aztán az is csalódás lehetett, amikor dolgozik ott, nem tudom mennyi időn keresztül ennek a Potifárnak a házában, és olyan becsületesen dolgozik, hogy már mindent rábíznak, és akkor előáll az asszony, és megrágalmazza Józsefet, és aztán erre börtönbe dobja az ő gazdája. Hát csalódtam a gazdában. És hát lehetne mondani, biztos még a Bibliában fölírt csalódásokon kívül még egyéb csalódások is érhették ezt az embert, és biztos, hogy ezek között megismerte ő is a keserűséget azért. Mert a csalódásokból mindig jönnek ezek a keserűségek. Valaki közülünk is csalódik, az utána ismeri a keserűségnek az érzését. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy vártam volna, ahogy úgy érzem, hogy jogosan elvárhattam volna, nem úgy szólt hozzám, nem azt csinálta. És akkor ott a csalódás, és a csalódásból jön a keserűség. Aztán, testvérek, az is állhat a keserűség mögött, amit így szoktunk mondani, hogy csapások. Az embert érik bizonyos csapások az életbe. Amikor már nem arról van szó, hogy néha nem úgy viselkednek velem az emberek, hogy elvárnám tőlük, hanem kifejezetten nehéz dolgok történnek, tehát mondjuk valaki súlyosan megbetegszik. És a betegségbe megkeseredik a szíve. Aztán van, amikor kifejezetten sikertelen valakinek az élete. Egyszerűen nem tud egyről a kettőre jutni. És ezek a sikertelenség elbocsátják a munkahelyéről. Ez az történik vele. Nem, egyszerűen nem bír a felszínre keveredni. És akkor ez a csapás, vagy csapás sorozat megint csak keserűséghez vett. Meghal valaki ilyen, akit nagyon szeretett, nagyon közel állt a szívéhez. És akkor az ember elszomorodik, megkeseredik ezen is. Tehát nem csak a csalódások, hanem ezek a csapások is kiválthatják az emberekből belőlünk is a keserűséget. Aztán testvérek, még egyet hadd említsek föl, ez a zsidókhoz írt levélben található, ahol azt olvassuk, hogy az Isten kegyelmétől elszakadva felnövekedhet a keserűségnek a gyökere. Amikor valaki az Isten szeretetétől elszakad, annak lehet egy ilyen következménye, hogy a keserűség egyre csak növekszik benne. Az Isten kegyelmétől, az Isten szeretetétől elszakadó ember is egy keserűséggel megtelő ember, egyre inkább megkeseredett emberré válik. Hogyha valaki hívő ember és újjászületett ember, aki megismerte hitáltal a Krisztusnak iránta való szeretetét, kegyelmét, elfogadta, hogy engem a Krisztus úgy szeretett, hogy meghalt értem, hogy megtisztított a bűneimtől, örök élettel ajándékozott meg, új életem van. És aztán ettől a Krisztustól eltávolodik a szíve, eltávolodik a lelke. Egyre inkább, minél messzebbre kerül tőle, egyre inkább keserűség lesz a lelkébe. Tehát testvérek, csalódások, csapások, az Isten szeretetétől, kegyelmétől való eltávolodás, hitben való megerőtlenedés, ezek is kiváltják az ember szívében a keserűségnek az érzését, vagy indulatát, valóságát. De egy kicsit tovább lépünk, testvérek, és nézzük meg másodszor azt, hogy hová vezet a keserűség az ember életében. Úgy látjuk, hogy a keserűségből, testvérek, nagyon szomorú dolgok erednek. Azt mondjuk először is, testvéreim, hogy aki csak gyűjti magában ezeket a keserűségeket, végül már annyira megtelik velük, hogy tényleg azt mondhatjuk rá, hogy megkeseredett ember lesz. Megkeseredett ember lesz. Már nem csak arra, hogy elkeseredett valami miatt, hanem a sok elkeseredés végül megkeseredett emberré teszi. Egy állandósul benne ez a szomorúság, ez a levertség, ez a magám fő a saját levébe, mert így szoktuk mondani, megkeseredett ember. Nincs a szívében, vagy alig-alig bukkan fel az örömnek, a derűnek, a vidámságnak valami kis fénysugara. Megkeseredett, boldogtalan ember, így is lehet mondani. Aztán testvérek, az ilyen ember, ha már megkeseredett, akkor ki adja magából ezt a keserűséget? És ez az ember elkezd keserűséget árasztani saját maga körül. És elkeseríti, sőt megkeseríti a beszédje által a saját környezetét is. A keserű ember olyan szavakat mond, amik tele vannak keserű, olyan tettei vannak, amik keserűséget hordoznak magába. És ezek a keserű megnyilvánulások, ezek a környezetében is elkezdenek hatni, és az ilyen ember, testvérek, megronthatja, megkeserítheti a családjának az életét, megkeserítheti a gyülekezetének az életét, a hívő testvéreinek az életét, megkeserítheti a munkahelyén a többi embernek az életét. Keserűségből jönnek ezek a keserű megnyilvánulások, amik utána elkezdenek hatni, és a keserűség, mint egy ilyen ragályos betegség, átragad egyik emberről a másikra. Aztán testvérek, azon is elgondolkoztam, hogy vajon a cinizmus mögött nem a keserűség áll. Az az érzésem, testvérek, hogy nagyon sokszor pontosan azért cinikusak az emberek. Cinikusak, mert megvannak a lelkükben szomorodva, elkeseredett, sőt megkeseredett emberek. Cinikusok eredetileg egy görög filozófiai iskola volt, ahogy tudjuk, ami a közönyt és az igénytelenséget tartotta a legfőbb erénynek, és megvetette az élet örömeit és a szépségeket, amik vannak a világban, de manapság olyan emberekre szoktuk ezt mondani, akik semmi értéket nem tisztelnek, minden eszményt kigúnyolnak, kiábrándultan rombolnak maguk körül mindent, ami tiszta és szent, léhán játszanak a szent dolgokkal, az igazsággal, cinikus emberek. A modern embernek az egyik legsúlyosabb ismérve ez, ami elárulja, hogy ezek megkeseredett, a megkeseredett ember cinikus. Cinikus. Aztán testvérek, azt is látjuk, hogy a keserűség, illetve megkeseredettség gyakran szenvedélyekbe tombolja ki magát, hogy így mondjam. Az ember a keserűségét belefolytja az italba, kábítószerbe, van, aki persze a munkába. Nagyon sok ember mondjuk nem az italos pohár után nyúl, vagy nem a kábítószert fecskendezi magába, hanem egyszerűen dolgozik, mint az állat reggeltől estig, és a munkába folytja a keserűséget, mert amíg dolgozik, addig nem kell neki foglalkozni azzal, hogy bent a lelkében milyen borzalmasan boldogtalan. És mennyire megkeseredett ember. Hát dolgozik látástól vakulásig. Igaz, hogy nem tud nyugodtan aludni, megkeseredett, boldogtalan ember. Aztán az is előfordul, testvérek, hogy az ember, akiben ez a keserűség ott van, és ott munkálkodik benne, és átjárja a lelkét, az ilyen ember visszahúzódik az emberektől, és egy ilyen magányos emberré válik. Mert azt mondja magában, hogy úgy látszik, hogy én másokra nem is számíthatok, és azoknak csak nekem csalódásokat okoznak, és ezáltal keserűséget okoznak, hát akkor nem is fogok velük foglalkozni. Akkor csak én magamban leszek, mert hogyha magamban vagyok, akkor nem érhet csalódás, és nem leszek még szomorúbb, még elkeseredettebb ember. Az ilyen ember egy ilyen magányos farkassá válhat. Sok magányos farkas végtelenül megkeseredett ember. Megkeseredett a lelke. Azt mondja, nem vagyok én közösségemben, de nem arról van szó, hogy nem közösség, arról, hogy meg van keseredve a lelkében. Nem boldog. És ezért magányos. Keresi az egyedül létet. Aztán testvérek, talán még ezt is mondhatjuk, hogy az ember eljut oda, hogy meggyűlöli a környezetét. Mikor már nem csak, hogy közönyös velük szembe, hogy így mondjam, hanem egyszerűen gyűlöli a körülötte élő embereket. Mert ők okozzák nekem a sok csalódást, és ők az okai annak, hogy én ilyen keserű ember vagyok. Ők az okai, mutogat mindenkire, és egyre agresszívebb emberré válik. A közeledésekre egyre hevesebben reagál. Egyre elutasítóbb az emberekkel, és kifejezetten ember gyűlölet lehet a szívében, a lelkében az ilyen embernek. Egyáltalán nem tud másokhoz szeretettel fordulni, kapcsolatokat építeni, megbízni bárki. Nem. Gyűlöli az embereket, haragszik rájuk. Azt mondja Simon mágusnak a Péter apostol, látom, hogy te keserűséges méregben leledzel. Keserűséges méreg. Harag van a szívedbe, ami a megkeseredésből. De senki nem gondolta volna arról a szerencsétlen Simon mágusról, a varázsról, hogy ez a keserűséges méregnek a kötelékében leledzik. Ezt tartja hatalmába, de Péter látta ezt. És rá is mutatott neki. Testvérek, nagyon szomorú, hogy így végig nézzük ezt, hogy igen, az embert érik keserűségek, Józsefet is érték keserűségek, de azok a keserűségek, mintha valahogy nem fejtették volna ki ezt a romboló hatást az ő személyiségére, az ő életére nézve. Úgy, ahogy egy csomó mai embernél ezt látjuk, hát minket is érnek keserűségek, és nálunk meg azt látjuk, hogy mégiscsak végig fut a láncreakció, és végül ilyen dolgok jelennek meg az életünkben. Józsefnél miért nem jelentek meg? Nálunk miért jelennek meg? Hát testvérek, Józsefnél azért nem jelentek meg, amit itt olvastunk a Bibliából, hogy és az Úr vele volt. Az Úr vele volt. És ezért a keserűségek, hogy így mondjam, nem gyülemlettek föl benne, és nem tették őt egy megkeseredett emberré, aki így, és ahogy elmondtam, ilyen reakciókat mutatott volna. Az Úr vele volt, és ez az Úr, aki vele volt Józseffel, és József is ezzel az Úrral volt, hitáltal kapaszkodott ebbe az Úrba. Az Úr ezt az embertestvérek, hogy így mondjam, először is kezdte az ő szeretetével minden nap meggyógyítani. Azokat a keserűségeket, amik a csalódásokból származtak, a testvéreidbe, a kereskedők, a nem tudom én kicsoda, okozták neki a keserűséget, és érezte ő ezt a dolgot, ezt a szomorúságot, de ezt a lelki sebét, ezt az Úrhoz vitte, hogy így mondjam, ezzel az Úrhoz fordult, és az Úr meggyógyította őt. Elvette a szívéből a keserűséget, megvigasztalta őt. És nem hatalmasodott el rajta ez a keserűség, hogy így mondjam, és nem lett egy megkeseredett emberré. Az Úr vele volt. Testvérek, itt hadd mondjam mindjárt, hogy ha mi nem vagyunk Krisztussal, és ő nincs velünk, akkor csak kapjuk a csalódásokat, a csapásokat, és egyéb dolgok történnek velünk, és a keserűség egyre jobban nő bennünk, és ha nincs velünk az Úr, nincs, aki minket igazán meggyógyítson, mert ezeket a sebeket emberek nem tudják meggyógyítani. A keserűségből egyedül az Úr tud bennünket kigyógyítani. Ő tud minket igazán hatalommal és kegyelmes szeretetével, hogy így mondja, megvigasztalni. És egy csomó embernek pontosan azért vérzik a lelke, hogy így mondjam, egyfolytában vérzik a lelke. Egyfolytában keserű, mert nincs, aki meggyógyítsa azokat a sebeket, amiket lányok, vagy férfiak, vagy munkatársak, vagy osztálytársak, vagy lelki testvérek, vagy nem tudom még kik okoztak neki. Nincs, aki meggyógyítsa, és egyszerűen megkeseredik. Testvérek, ha az Úr ott van, ha Krisztusunk van, egy hatalmas szerető Krisztusunk, akkor ő a lelki sebeinket meggyógyít. Ezért tanácsolom is a testvéreimnek azt, hogy az Úr megkérdezi, hogy mit cselekedjen ma veled. Akkor mondjuk neki azt, amit Jeremiás próféta mond az Úrnak, hogy gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. A keserűségnek ezt a sebeit, gyógyíts meg engem, és meggyógyulok. Az Úr testvérek hogyan gyógyítgat? Hát mondtam, utaltam rá, hogy szeretettel gyógyítgat, ez az alap. De egy elég összetett terápiát alkalmaz az Úr. Például része ennek a terápiának az, hogy hitre segít minket. Iránta való bizalomra segít minket. Ha elkezdünk a Krisztusban, testvérek, valóban hinni, akkor onnantól kezdve ő lesz a kulcsfontosságú személy a szívünkbe, az életünkbe. Kulcsfontosságú személy. Ő határozza meg az összes lelki funkcióinkat. Ő irányítja az egész gondolkodásunkat, a lelki működéseinket. Mindent ő irányít. Ha ő az én megváltó Uram, akkor én azt kérdezem tőle, hogy mit vársz te én tőlem, akkor nem az lesz a fontos például, hogy mit várok én az emberektől, hanem az, hogy ő mit vár én tőlem. Mert ha az játssza a főszerepet, hogy mit várok én az emberektől, állandóan csalódások fognak érni, és csak gyűjtögetni fogom a keserűségnek a sebeit magamba. De ha az lesz a Krisztus lesz a fő, és azt keresem én, hogy Uram, te mit akarsz tőlem? Te mit vársz el tőlem? Nem az a kérdés, én másoktól mit várok, vagy magamtól. Te mit vársz tőlem? Akkor itt már is egy nagy gyógyulás következik. Te mit vársz tőlem? Ha ő az első, ő a kulcsfontosságú, akkor ő játssza a főszerepet. És Jézus ezt munkálja, testvérek, hogy igen, én akarok lenni a szívedben az első. És az utolsó is. A minden meghatározó. Aztán testvérek, sokszor Krisztus azzal gyógyít minket, hogy úgy szembesít bennünket azzal, hogy te hányszor éltél mondjuk vissza az én bizalmammal, és hányszor nem teljesítetted, amit én vártam el tőled. Te ne azzal foglalkozzál, hogy a más emberek hogy teljesítették, vagy hogy nem teljesítették a te elvárásaidat, hanem azzal foglalkozzál, hogy te az én elvárásaimat nem teljesítetted. És ezt mondja nekünk az a Krisztus, aki nem egyenrangú felünk, minékünk, hogy így mondjam, hanem ő az Isten, és mi pedig emberek vagyunk. És amit ő elvár tőlünk, az tényleg elvárja tőlünk, és ha nem teljesítjük, annak következményei vannak. Szembesít vele, hogy te az én elvárásaimat vajon teljesítetted-e? És az ember kezdi megérteni, hogy hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Én sokszor visszaélek az ő szeretetével, az ő irgalmával, és a kegyelmét sokszor a gonoszságnak a palástjaként használom. És egyáltalán, ha úgy nézzük emberileg, akkor én nagyon sok csalódást okoztam már az én Uramnak, az én megváltomnak. Nagyon sok csalódást. És nem az a kérdés most, hogy nekem kik milyen csalódásokat okoztak, hanem az, hogy én neki mennyi csalódást okoztam. És az embernek, testvérek, egyszerűen elkezd ezt fájni. És amikor elkezd fájni, ez az Úrnak a munkája, nem csak fáj, hanem egyszerűen az ember elkezdi megérteni, hogy nekem ezért bocsánatot is kellene kérnem. Elsősorban tőle. Uram, bocsáss meg nékem, hogy én a te elvárásaidat, a te törvényeidet, hogy szeresselek téged, és szeressem az embertársaimat, nem tartottam be. Számtalanszor nem tartottam, és nem mutogathatok másokra, hanem önmagamra mutogathatok, és azt mondhatom neked, hogy nem tudok mit tenni, bocsáss meg ezért. Bocsáss meg nekem ezért. Az Úr gyógyít, aztán testvérek, azzal is bennünket, hogy rávezet arra is, hogy mi hányszor okoztunk súlyos csalódást, nem csak neki, hanem embertársainak is. Mert miközben azzal foglalkozunk, hogy mi nekünk mások mennyi csalódást okoznak, a közben nem is jut eszünk be, hogy és mi mennyi csalódást okoztunk a körülöttünk élőknek. Így magunkat mindig ilyen áldozatnak tekintjük, hogy ha mások áldozata vagyok én. De hogy nekünk hány áldozatunk van az életünk útján. Hogy mi hány sebet okoztunk a körülöttünk élő embernek, hány embert keserítettünk meg. Azzal nem foglalkozunk, de az Úr erre is rávezet minket. És akkor az is elkezd nekünk fájni, testvérek, hogy mi sokszor bántottuk meg az embereket magunk körül. És az Úr elvezet arra is. Ez is a terápia része, hogy oda menjünk ezekhez az emberekhez, ha tudjuk, megtehetjük még. És bocsánatot kérjünk tőlük. És megmondjuk, hogy ne haragudj rám. Ezért vagy azért. Ne haragudj rám. Nagyon csodálatos dolog, testvérek, amikor az ember tud bocsánatot kérni egy embertársától. És nem csak úgy, hogy bocsi, hogy manapság ugye szó, bocsi. Amiben látszik, nem veszem komolyan az egész dolgot. Én oda megyek, és azt mondom, kérlek, bocsáss meg nekem. Ne haragudj rám, mert ebben is ezzel tudom, hogy csalódást okoztam neked, megkeserítettem a lelkedet. Édesapám, édesanyám, testvérem, bocsáss meg nekem. Férjem, feleségem, ne talántán gyermekem. Aztán testvérek, az Úr gyógyít azzal is minket, hogy azt mondja nekünk, hogy te ember, te szabad vagy arra, hogy megbocsáss az ellened vétkezőknek. Képesít arra, hogy meg tudjunk bocsátani, testvérek. Akinek megbocsát ő, azt képesíti arra, hogy ő is megbocsásson a másiknak. Ha valaki nem teszi azt, akkor magára vonja az ítéletét az Istennek, mert az Úr nem fog neki még egyszer megbocsátani, hogy így mondjam, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Akkor kimegyek, és azt mondom, hogy én nem bocsátok meg neki. Ismerjük a két szolgának a történetét. Az egyiknek elengedett, nem tudom, milyen hatalmas nagy adósságot az Úr, és a másik, és ugyanaz az ember két perc múlva egy egészen minimális, picike kis adósságot nem tudott elengedni a szolgatársának. Na hát, be is vágta az Úr a börtönbe. Ott leszel, akkor ott rohadsz meg, a családoddal együtt. Ki nem jössz onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó pillérig, amivel tartozol nekem. Mert nem tudsz megbocsátani, és nem tudsz elengedni annak a szerencsétlen szolgatársadnak, aki ennyivel tartozik neked, és én az előbb engedtem el neked a milliószorosát. De az Úr testvérek, ha nekünk megbocsát, akkor képessé is tesz arra, hogy mi megbocsássunk az ellenünk vétkezőnek. És amikor mi megbocsátunk azoknak, akik nekünk keserűséget okoztak, akkor a keserűség sebe megint gyógyul bennünk. Józsefnek is meg kellett bocsátani. A testvéreinek meg is bocsátott. Milyen csodálatos jelenet, amikor azt mondja nekik, hogy jöjjetek. Átöleli őket, megcsókolja őket. Megbocsát. És nem csak a testvéreinek segít azáltal, hanem saját magán is segít. Mert az ő lelkében is begyógyul a keserűségnek a sebe. Testvérek, az Úr, mint egy drága orvos, így gyógyítgat bennünket. És értjük akkor, hogy mit is mond az Ézsaiás könyvének a 38. részében az ige, amikor azt olvassuk, hogy Ezékiás király így mondja, hogy Uram, te meggyógyítasz és éltetsz engemet. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet. Ha az Úr velünk van, és így gyógyítgatja a mi lelki sérüléseinket, a keserűségeinket, elvezet arra, hogy meglássuk az ellen elkövetett bűneinket, bűnbánatot tartsunk, és bocsánatot kérjünk azokért. rávezet arra, hogy meglássuk az emberek ellen elkövetett bűneinket, és bocsánatot kérjünk tőlük is folyamatosan. És képessé tesz arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Mindez egy összetett terápia, amivel a szerető Urunk testvéreim így gyógyítgat bennünket. József is ezt élte át, és úgy hiszem, hogy ő ezért nem lett egy megkeseredett ember. Ismerte a keserűséget, de nem lett megkeseredett. Te is ismerheted, én is ismerhetem, de nem kell, hogy megkeseredett emberek legyünk, hanem lehetünk boldog és örvendező emberek. Ézsaiás könyvéhez visszatérek még egy ige erejéig, egy idézet erejéig. A 38. részben ezt olvassuk, hogy Ezékiás király így mondja: íme, áldásul lett nékem a nagy keserűség. Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Mi is mondhatjuk, ha az Úrhoz futunk a keserűségeinkkel, és átéljük, hogy ő hogy gyógyít meg bennünket, újra meg újra, akkor utána azt fogjuk mondani: áldásul lett nékem a nagy keserűség. Áldás lett belőle. Megtanultam az Úrban bízni, az ő kegyelmét elfogadni. Megtanultam mások elleni hibáimat meglátni, és nekik is megbocsátani. Bocsánatot kérve tőlük azokért, amit én csináltam ellenük. És az Úr javamra fordította ezeket a dolgokat. Áldásomra lett a keserűség, és most egy boldog és örvendező ember lehetek. Kívánom magunknak, magamnak is, hogy a keserűségek között ne váljunk megkeseredett emberi, hanem átéljük az Úr gyógyítását, szeretetét, és átéljük azt, hogy lehetünk tényleg egészséges lelkületű, derűs és igazán boldog emberek itt is, meg odaát is az ő országában. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük te néked, hogy te is ismered a keserűséget, hiszen téged is olyan sokszor bántottak az emberek, és mi magunk is olyan sokszor bántunk téged. És köszönjük néked, hogy te ugyanakkor nem vagy a megkeseredett Isten, hanem te a boldog Isten vagy. És légy áldott azért, mert te meg tudsz bennünket gyógyítani a te szereteteddel, hatalmaddal. Köszönjük néked, Urunk, amikor bűnlátásra, bűnbánatra vezetsz minket, amikor megadod, hogy bocsánatot tudjunk tőled kérni az ellened elkövetett vétkeinkért. Gyógyítgatsz, ahogy megláthatod velünk, hogy mi hányszor okoztunk csalódásokat másoknak, és elvezetsz arra, hogy bocsánatot kérjünk ezekért. És te vagy az, aki gyógyítasz azzal is, hogy megadod szabadságot a megbocsátásra. Ó, Úrunk, hadd fussunk mi hozzád, úgy, hogy Ezékiás vagy József is hozzád futott annak idején. És azt mondták neked, hogy te gyógyíts meg minket, mert magunktól itt nem tudunk meggyógyulni. És annak sincs értelme, hogy embereknél keressük a vigasztalást. Légy áldott, Urum, hogy arra indítasz egytől egyig mindnyájunkat, hogy hozzád menjünk, ami áldott és dicsőséges orvosunkhoz. Köszönjük néked, hogy aki a te kezedben van, aki téged szeret a legjobban, azt te nem engeded megkeseredett emberré lenni, hanem azt te boldog emberré teszed és formálod ma is. Hadd éljük ezt át, Urunk, és hadd legyen ez mindennapos tapasztalatunká. Úr Jézus, köszönjük néked a mai igének tanításait, és köszönjük, hogy letehetjük a kezedbe gyülekezetünket, letehetjük kezedbe családjainkat, letehetjük kezedbe saját egyéni életünket is. Köszönjük, hogy a te szerető és gyógyító kezedben van a legjobb helyen. Urunk, hadd tegyük a kezedbe külön a mi országunkat. Kérünk a mi népünkért, hogy fordítsd ennek a megkeseredett népnek a szívét magadhoz, és tedd boldog néppé. Adj nekünk istenfélő, boldog vezetőket. És kérünk téged most arra is, hogy áld meg a mi határon kívüli testvéreinket, nagysolymosi, alsóboldogfalvai testvéreinket, testvérgyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg őket is, és ne engedd, hogy a keserűség teljesen hatalmába vegye a lelküket, a szívüket. Kérjük, vigasztald meg őket a te igéddel, és tedd őket is nem csak világi örömökkel örvendező, hanem te benned örvendező emberekké. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat, és légy áldott azért, mert mielőtt elmondtuk volna az imádságunkat, te már meghallgattál minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ímé áldásomul lett nékem a nagy keserűség. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket.